23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Újjáépítik a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonalat, és négy sávosítják a 471-es utat. Erről döntött Magyarország kormánya, mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalára a közzétett videóüzenetben. Felidézte, hogy van egy szakasza a 471-es útnak, amelyet négy sávosítanak. A beruházás rövidesen befejeződik, és a vasúti átkelési pont az egyik dugó a városban. Ezt úgy fogják átépíteni, hogy a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztésének részévé teszik. Ez részben Európai Uniós forrásból fog megvalósulni. 2025. januárjában megjelentetik a közbeszerzést, jövő évben a munka megkezdhető, hiszen rendelkeznek az összes szükséges kiviteli tervelés engedéllyel. A vallási közösségek iránymutatása nélkül Európa vezetői továbbra is tévúton fognak járni, gazdasági érdekeket kiszolgálva a közösségek szolgálata helyett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a Soros Magyar Uniós Elnökség programjaként megosztott felelősség, együttműködés az államok és a vallási közösségek között című konferencián arról beszélt, hogy Európa vezetésében előtérbe került az önzés, megerősödtek az életidegen és a teremtett világ érdekeit kiforgató ideológiák. Az államtitkár ugyancsak Európát veszélyeztető jelenségnek nevezte a szolidárisnak tűnő, valójában önző migrációs politikát, amely az unió munkaerő hiányát akarja orvosolni, ahelyett, hogy helyben feltétel nélkül segítene a bajban lévő kibocsátó országokon. Egyetlen magyar intézményként a Debreceni Egyetem az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezés partner egyetemi hálózatának tagja lett, közölte az intézmény sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a fenntartható fejlődés globális előmozdítását célzó, világszerte immár 11 ország, 15 intézményét tömörítő hálózat idei elnöki fórumát és konferenciáját a kínai Chongqingban tartották. A tagságot igazoló plakettet ott vette át Pető Károly rektor helyettes. A többek között kínai, dél-afrikai, malajziai, fehér-orosz és montenegrói egyetemeket tömörítő hálózat az elmúlt egy évben jelentős előrelépést ért el a kutatási együttműködésben a fenntartható fejlődést célzó 9 tudományterületen. Innovációban kissé lemaradt Borsod vármegye. Hangzott el a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett miskolci rendezvényen, ahová közel 60 miskolci és vármegyei vállalkozás küldött munkatársakat, hogy tájékozódjanak az innovációs lehetőségekről. A Kutatásfejlesztés és Innováció területén elérhető források jó gyakorlatok című alkalomra a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Miskolci Egyetem is előadót delegált. A fő témakör a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Plusz megismerése volt, és annak szemléltetése, hogyan segítheti a program a vármegye vállalkozásait. Elhangzott, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak nagy szükségük van arra, hogy többet költsenek a fejlesztésekre, kutatásra, innovációra, különben lemaradnak a piaci versenyben. Szalmonella lehetséges jelenléte miatt a Biopont Kft. 75 g-os sajtos hagymás biocirokgolyót hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A visszahívás a 2025. június 16-ai minőségmegőrzési idejű 75 g-os sajtos hagymás biocirok golyó termékeket érinti. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívásban érintett termékeket ne fogyasszák el. A szalmonella baktériumokat az alapos sütés-főzés ugyan elpusztítja, de a megbetegedés a kisgyermekekre, idősekre, legyengült szervezetűekre különösen veszélyes lehet.
Az időjárásról.
A nyugati vastagabb felhőzet gyorsan felszakad, és a fátyol felhőzet is elkezd vékonyodni, csökkenni, így hazánk túlnyomó részén felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. A keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és 6 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Angol-magyar-ukrán nyelvtanfolyamok a Rákóczi Főiskola felnőttképzési központján.
Ők tesztet írtak, mert előzetesen felszoktuk mérni, hogy ki szeretne kezdőre vagy haladó csoportba beiratkozni, de az a nagy gyakorlat, hogy az emberek vagy túlértékelik a nyelvismeretüket, vagy alulértékelik a nyelvismeretüket. Sajnos leggyakrabban alulértékelik, mert azért az iskolában ők sokat tanulnak, csak azt elő kell szedni. Az embereknek nincs önbizalma a nyelv tanulás terén, és elsősorban azt szeretnénk megmagyarázni, vagy elérni, hogy bízzanak magukban. Igenis, képesek megtanulni azt a nyelvet, csak megfelelő akarat kell.
A Juppie Camp színes üzenetei a kolozsvári lakosok számára.
Igazából szerettük volna a Juppie Campet egy kicsit kihozni a nagyvilág elé, és megismertetni úgy a kolozsváriakkal azt, hogy mi mit is csinálunk, és hogy a mi kezdeményezetjeink, tehát a táborban résztvevő gyerekek, fiatalok, családok milyen élettörténetekkel rendelkeznek, mert ezek az üzenetek tartalmaznak egy történetet is, amit, hogyha az ember beszkeneli a QR kódot, akkor el tud olvasni a weboldalunkon.
A Déri Néprogram Kárpátalján.
Egyrészt egy kitűnő előadásnak lehettünk élvezői, a nézői visszajelzés alapján is elmondhatjuk, hogy egyrészt 70 74 pótszéket kellett betennünk, tehát az érdeklődés a színház, a magyar nyelvű színházi kultúra iránt hál' Istennek továbbra is töretlen. Másrészt valóban csodálatos minőségi élménnyel gazdagodtak azok, akik a színház mellett döntöttek tegnap. Vendégelőadók érkeztek hozzánk, nem is akárhonnan, Külhonból ugyancsak. Mindig ad egy kis plusz jelentés, többletjelentés számunkra az, amikor több száz kilométert vállalva onnan a messzeségből is magyar színházi előadóként érkeznek hozzánk vendégek.
Szolidaritás és öngondoskodás a pedagógiában.
Nagyon örülünk, hogy meg tudtuk szervezni a 6. konferenciát is, és tavaly tényleg újra gondoltuk, hogy szükség van erre a konferenciára az erdélyi magyar oktatási közösségben, és arra a válaszra jutottunk, megkérdezve többeket, régi vendégeinket, hogy nagyon is igény van rá, mégpedig azért, mert hát ezzel be is lengetném az idei konferencia tematikáját. Az idei konferencia a szolidaritásról, a gondoskodásról és az öngondoskodásról fog szólni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felnőtt képzési központja minden évben meghirdeti az angol-magyar-ukrán nyelvtanfolyamukat, mely idén október 5-én vette kezdetét. A nyelvtanfolyam a felnőtt képzési program egyik legfontosabb része. Az oktatás során a tanulók anyanyelvük és nyelvtudási szintjük alapján külön csoportokba rendezve sajátíthatják el az általuk választott nyelveket. Mindenről dr. Váradi Natália, a felnőtt képzési központ vezetője mesélt nekünk.
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola minden tanévben meghirdeti a különböző nyelvtanfolyamait. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezekre nyár végén, tehát augusztus 21-től szeptember közepéig, ebben a tanévben szeptember 11-ig lehetett jelentkezni. Ezután, tehát az online felület bezárását követően nem tudjuk elfogadni a jelentkezéseket, hiszen nekünk is statisztikát kell készíteni, az oktatókat felkérni, és így tovább. A 80 órás tanfolyam az október 5-én vette kezdetét, mégpedig úgy, hogy megérkeztek a 193 jelentkezőnk, angolra 67-en, magyarra 94-en, és ukránra 32-en. Ők tesztet írtak, mert előzetesen felszoktuk mérni, hogy ki szeretne kezdőre vagy haladó csoportba beiratkozni, de az a nagy gyakorlat, hogy az emberek vagy túlértékelik a nyelv ismeretüket, vagy alulértékelik a nyelv ismeretüket. Sajnos leggyakrabban alulértékelik, mert azért az iskolában ők sokat tanulnak, csak azt elő kell szedni. Az embereknek nincs önbizalma a nyelv tanulás terén, és elsősorban azt szeretnénk megmagyarázni, vagy elérni, hogy bízzanak magukban. Igenis képesek megtanulni azt a nyelvet, csak megfelelő akarat kell, mert ráadásul már nagyon jó felszerelt iskolák vannak, és a tananyag és tematika is, és tankönyvek is vannak, hogy csak elő kell szedni azokat az ismereteket, ami ott van lent, hátul az agyban, és bízni kell saját magunkba, úgyhogy én innen is biztatom őket, hogy biztos, hogy sikerülni fog. Tehát megírják a tesztet, ezt követően csoportokba rendezzük őket, tehát kezdő, haladó, de azon belül is van 1, 2, 3, 4, 5, 6 különböző szint, és ez nem azért van, hogy mi megpecsételjük, vagy megbélyegezzük őket. Azt szeretnénk, ha mindenki a saját helyén tanulna abban a csoportban, amelyikben a legjobban tud haladni. Az egyáltalán nem szégyen, mondjuk valaki nem ír, nem olvas, például magyar nyelven, mert most települt ide. Ez egyáltalán nem probléma. Nagyon sokan vannak egyébként, akik távolabbról érkeztek, és állunk, laknak a városba, és szeretnének nyelvet tanulni. Nagyon meglepő is volt számomra, nagyon kedvesek voltak, tehát beiratkoztak is. Hát előbb ott szégyenkezve mondták, hogy hát ők még az ABC-t, és ugye nekik is megmagyarázzuk, hogy ez a tesztírás, ez nem azért van, hogy most kritizáljuk őket, hanem hogy a megfelelő csoportba kerülnek, vagyis olyanba, akik még nem tanulták eddig a magyar nyelvet. Mert valljuk be őszintén, ha valaki itt lakik a városba, hiába azt mondja, hogy ő nem beszél, mert ő ráírta, hogy ő nem tud a jelentkezési lapra. Miközben meg mikor megírta a tesztet, akkor meg igenis nem is a nulla szintű csoportba kerül, hanem egy másik, egy feljebb szintű, tehát nincs önbizalma az embereknek, alul értékelik magukat, és szerintem ez egy 21. századi hiba. Önbizalomra van szükség, főleg egy nyelvtanulás terén, és ehhez pedig nagyon nagy motiváció, kitartás és céltudatosság kell. Tehát 80 óra az február végén, március elején fog majd záródni. Ezt követően kerül sor az írásbeli szóbeli vizsgákra, majd március 27-én adunk egy kétnyelvű tanúsítványt a Főiskola Rákóczi Napok rendezvény keretén belül egy ilyen ünnepélyes tanácsülést követően. Azonban valljuk be őszintén, ez a tanúsítvány, ez mondjuk a minisztériumi felvételi vizsgákhoz, vagy egy nemzetközi szinten nincs akkreditálva. Ezért hoztuk létre, vagy hozta létre a főiskola az ECL nemzetközi nyelvvizsga központot, mert aki ott vizsgázik, az egy nemzetközi bizonyítványt ad számukra. De visszakanyarodva, tehát az órák alatt, a 80 óra során mi nem tudjuk minden szót beleverni a jelentkezőbe. Én is tudomásul kell vennünk, hogy a jelentős része a tanulási folyamatnak...
Jön a szorgalom.
Így van. Rajtuk múlik, hogy mennyire akarják ezt. Mert ha van egy erős motivációjuk, kitartásuk, akkor ez menni fog. És az, hogy kinek melyik módszer a legjobb, ezt nem tudom megmondani én innen, hanem amikor elindul egy tanulási folyamat, akkor ki kell alakítani azt a módszert, amivel én jól haladok. Például én úgy tanultam, nekem az vált be, hogy én mindenhova cetlit ragasztottam. És nyilván egy hét alatt nekem az volt a célom, hogy én egy hét alatt megtanuljak 20 szót. De akkor a cetlik mindenhol ott voltak. A hűtőszekrényen, a tévén, a komputeren, mindenhol. És nem a magolás, valaki a magolás szereti, hogy leül és akkor betanul 20 szót. Na én ezt elfelejtem nyilvánvalóan. Nekem az a fontos, hogy én ezt lássam, újra a szemem előtt legyen. Valaki zenével tanul. Zenét hallgat, fordítja, annak a szövegét tanulja. Valaki filmet néz, és azt nagyon jó bevált módszer volt annak idején, mikor én kint tanultam az Oxfordon, hogy egy időben ment a rádió is, és nem kellett azzal csinálni semmit, csak hallgatni kellett a rádiót.
Meg kellett élni.
Igen, és akkor egy, hát az elején nem értettem semmit, hát beszéltek, nem értem. És aztán egy nap csak arra léptem be, hogy értem. Tehát amikor a gyereket is elkezdenek a gyerekek beszélni, nem úgy tanítod őket, hogy kisfiam, ez a toll, ez a ceruza, ez a mit tudom én mi, hanem egy nap csak elkezd azon a nyelven beszélni, amit egész idő alatt körülötte beszéltek. Tehát, hogyha most végig angolul fognak körülötte beszélni, akkor nyilván nem magyarul fog megszólalni, így van? Tehát a környezeti nyelv az nagyban befolyásolja. Úgyhogy innen is szeretném üzenni a kedves jelentkezőknek, hogy nagyon köszönjük, hogy minket választottak, a bizalmat. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ők a céljaikat elérjék, de az biztos, hogy nekik is nagyon sokat kell tenni, hiszen a kollégák nem tudják fájlmentés másként beillesztés és másolásként beilleszteni a fejükbe, hanem nagyon nagy szorgalomra és kitartásra van szükség. A képzések egyébként minden szombaton zajlanak, reggel 8 órától 12:30-ig, illetve külön választottuk a teszt megírása során azokat, akik nem beszélnek magyarul és úgy szeretnének angol nyelvet tanulni, tehát ukrán nyelvűeknek is tanítunk angol nyelvet, két csoportban is, kezdő és haladó szinten is, illetve a gyermekek azok egy teljesen más módszertan alapján sajátítják el a nyelvet, nyilván játékosan, vizuálisan, nekik azért több választási lehetősége, hiszen még más órákra is járnak, úgyhogy minden oldalról tudnak nyelvet elsajátítani, és továbbra is biztatjuk a jelentkezőket arra, hogy próbálkozzanak a nemzetközi ECL nyelvvizsga központtal. Eddig összesen 253 ember vett át sikeres nyelvvizsgáról szóló nemzetközi bizonyítványt. Mindenki megijed, hogy jó, hát egy nemzetközi nyelvvizsga az milyen nehéz lehet. Én azt mondom, hogy ha a mintafeladatokat megcsinálják, már pedig a főiskola könyvtárában vannak mintafeladatok, és a honlapon is vannak. És ez csak gyakorlás kérdése, mert minél több mintafeladatot megcsinálsz, annál jobban be tudod tartani az időt, mert ugye a 4,5 óra egy első körben nagyon rövidnek tűnik ezekre az írásbeli, szóbeli és hallás utáni feladatoknak az elvégzéséhez, de megfelelő gyakorlattal ez simán teljesíthető, úgyhogy a soron következő nyelvvizsgára október 31-éig lehet jelentkezni. A2, ez az alap, B1, B2, ezek a közép és a haladó szintek, és van C1 felsőfokú nyelvvizsgánk is. A vizsgák maguk november 22 és 23-án valósulnak meg, és nem is kell sehova utazni, csak a főiskoláig, hiszen nekünk is le kellett vizsgáznunk, mielőtt fogadjuk a vizsgát, tehát minden évben levizsgázunk mi magunk is, akik fogadjuk a vizsgákat, hiszen nekünk is teljesíteni kell az elvárásokat. Változik a világ, változnak a módszerek, egyre nagyobb a technikai kihívás, és nekünk is teljesíteni kell, úgyhogy mi már sikeresen levizsgáztunk, szeretném jelenteni, úgyhogy várjuk a
vizsga kibírható, teljesíthető.
Így van, a vizsga kibírható, mi is kibírtuk, akik vizsgáztatnak, úgyhogy várjuk a jelentkezőket, és akkor november 22-23-án lesznek a vizsgák. Magyar nyelvből évente kétszer van, így novemberben és egy nyár elején, a többi nyelvből, angolból, németből pedig hát évente 5 alkalommal lehet vizsgát tenni.
Dr. Váradi Natáliával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felnőtt képzési központjának vezetőjét hallhatták az október 5-én megindult angol-magyar-ukrán nyelvtanfolyamukról.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A kolozsvári Juppikamp kicsit kimozdulva saját komfortzónájából színes, lufis üzenetekkel hívta fel a figyelmet az olyan gyerekek, fiatalok helyzetére, akik valamilyen krónikus betegség miatt nem tudnak egy a sokak szerint normálisnak tartott életet élni. A szervezet ezen üzenetek segítségével szerette volna felhívni az átlagember figyelmét arra, hogy az ilyen betegségekkel élő emberek is köztünk vannak, köztünk járnak, de semmiben sem különböznek tőlünk. A projektről Nagy Kingával, a szervezet kommunikációs szakértőjével beszélgetünk. A riporter Albert Mária.
Milyen indokból jött létre ez a kezdeményezés?
Igazából szerettük volna a Juppikampet egy kicsit kihozni a nagyvilág elé, és megismertetni úgy a kolozsváriakkal azt, hogy mi mit is csinálunk, és hogy a mi kezdeményezetjeink, tehát a táborban résztvevő gyerekek, fiatalok, családok milyen élettörténetekkel rendelkeznek, mert ezek az üzenetek tartalmaznak egy történetet is, amit, hogyha az ember beszkeneli a QR kódot, akkor el tud olvasni a weboldalunkon, és hát azt szerettük volna, hogy hogy talán egy kicsit érzékenyítsük az embereket is arra vonatkozólag, hogy mit jelent diabétesszel vagy rákbetegséggel élni, és hogy hogyan változik meg egy család élete, hogyha egy gyereket diagnosztizálnak. De úgy általánosságban véve talán csak egy kicsit a juppi világot akartuk megmutatni azoknak, akik eddig még nem ismerték.
És pontosan hogy lett kivitelezve ez az ötlet? Mert ugye a hallgatók nem tudják, hogy miről is van szó, szóval kérlek erről is mesélj egy kicsit.
Persze. Tehát mi 4 üzenetet képzeltünk el, 4 olyan üzenetet. Hát ami nem egyértelmű, de figyelemfelkeltő, és azokat ilyen lufikból tettük ki, tehát betűformájú lufikból, színes lufikból, és Kolozsvárnak különböző pontjaira helyeztük ki ezt a 4 üzenetet. Az egyik az a Szapienciának a rektori hivatalának a falán található, a másik a művészmozi falán, a harmadik üzenetünk az az irodánk, tömbház lakásának a falán van, és a negyedik üzenet pedig a Kofilsz kávézónak a falán, ablakán van, hiszen a Kofilsznak a tulajdonosa az nekünk régi önkéntesünk, és akkor így nyitottan fogadta ezt az ötletet. Mindenki nyitottan fogadta, tehát nagyon hálásak vagyunk azokért, akik örökbe vették ezeket az üzeneteket egy fél nap erejéig. El is mondhatom az üzeneteket lefordítva, mert angolul vannak, de hogy akkor így már értelmezem is egy kicsit. Az egyik az arról szól, hogy az inzulinpompa, a szenzor és a telefon az a diabétesz elengedhetetlen eleme. Tehát mi úgy írtuk, hogy a diabétesz divatjához tartozik, hogy egy kicsit normalizáljuk azt, hogy tényleg ezeknek az embereknek különböző eszközeik vannak ahhoz, hogy karban tudják tartani vagy tudják a betegségüket kezelni. Másik üzenet az I want to be accepted, tehát, hogy szeretném, hogyha elfogadnának, és ezzel pedig azt akarjuk üzenni, hogy annak ellenére, hogy valaki egy krónikus betegséggel él, attól még helye van a közösségben, és neki is szüksége van egy támogató közösségre, és arra, hogy azt érezze, hogy be van fogadva, és el van fogadva. A harmadik üzenetünk az a bold is bold, ami lefordítva annyit tesz, hogy a kopaszság az bátorság, és itt arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy hát rákbetegséggel élőknek gyakran a, hát az ilyen megkülönböztető aspektusa az az, hogy ők kopaszok, viszont ennek a háta mögött meg vagyunk győződve, hogy nagyon sok bátorságra is van szükség, talán a félelem mellett, mert ugye ez biztosan egy adag félelemmel is jön az, hogyha valaki rákbeteg, de pont a történet, ami ennek az üzenetnek a háta mögött van, egy nagyon bátor lányról szól, aki büszkén hordta a kopasságát. Még van egy üzenetünk, ami románul van, ez az Orce numas sanatos fie, tehát ez kicsit arra reflektál, hogy amikor a szülők még nem tudják a gyereküknek a nemét, akkor azt mondják, hogy mindegy, hogy fiú lesz-e vagy lány, de az a lényeg, hogy egészséges legyen. És mi pont arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy hát, hogy az életben van, amikor nem lesz egészséges a gyerekünk, de hogy ezzel élni kell, és hogy van egy olyan támogató közösség, mint a Juppi, aki így is úgy is elfogadja azt a gyereket, és hát egy támogató közösséget tud nyújtani, meg mindenféle tevékenységeket, meg aktivitásokat, ami által segítünk nekik egy kicsit elfogadni azt, hogy van ez a betegség, vagy ez az állapot.
Hogyan fogadták ezt az ötletet a családok és az egyének, akiknek a történeteit megosztjátok a platformotokon, a weboldalatokon?
Mivel hogy ezek olyan családok és fiatalok, akikkel mi már régebb kapcsolatban vagyunk, tehát hogy ők voltak a táborainkban, és mi ott ismerkedtünk meg velük, ezért nagyon nyitottan fogadták, mert hogy az a tapasztalatunk, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy a családok, hogyha egyszer így megtapasztalják a tábort, akkor így nagyon szeretnének segíteni, és valamit visszaadni abból, amit kaptak, mert hogy nagyon sokszor mondják, hogy ők itt nagyon sok energiát kapnak, nagyon sok erőt ahhoz, hogy hát, hogy elfogadják azt a helyzetet, amiben vannak, vagy hogy kapcsolódni tudnak másokkal, és akkor azt érzik, hogy nincsenek egyedül. Így mindig nyitottan fogadják azt, hogy akkor azáltal, hogy ők megosztják a történetüket, ami nem mindig egy egyszerű dolog, mert ugye beszélni arról, amiben épp vagy, ami elég nehéz, nem könnyű, viszont mindig azt mondják, hogyha ezzel bárkit segíthetnek, vagy talán egy másik családnak segíthetnek, hogy eljusson ebbe a táborba, akkor ők ezt így vállalják, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk azért, hogy beszélnek erről a nehéz helyzetről is, azért, hogy segíthessenek nekünk, meg másoknak is.
És mi a külsősöknek a reakciója, mert ugye itt vagytok a Mátyás szülőházának az utcájában, egy nagyon forgalmas területen, és az emberek most is, ahogy beszélgetünk, nézik az üzeneteket, hogy mi volt a reakció?
Többféle reakció volt. Igazából volt, aki így értetlenkedve nézte, hogy mit is akarunk mondani. Volt, aki megállt, és akkor megkérdezte, hogy miről szól ez az üzenet. Volt, aki leszkenelt a QR kódot is, és akkor egy kicsit beleásta magát. Találkoztunk egy olyan párral is, aki hát már felnőttek, de hogy a férfi az ő maga diabétesszel él, úgyhogy így nagyon ránk talált, vagy hogy úgy nagyon talált a szó, úgyhogy szerintem jó, és akkor is, hogyha talán az emberek nem merülnek bele annyira, az, hogy látják, vagy hogy úgy talán holnap eszükbe jut, hogy hű, én tegnap láttam egy üzenetet, az vajon mit akart mondani, tehát hogy én remélem, hogy elindít bennük valamit, és hogyha nem is feltétlenül ismernek meg minket, mármint hogy a Juppik tábor, de valahogy elgondolkodnak arról, hogy mit is akartak ezek az üzenetek mondani, akkor szerintem már egy nyert ügyünk van.
Terveztek még hasonló projektekbe belevágni?
Hát, mi mindig tervezünk, és mindig igyekszünk valami újjal előállni. Ez van, amikor sikerül, van, amikor kicsit nehezebben sikerül. Most per pillanat ilyen fajta tevékenységünk még nincs betervezve, viszont most nagy erőkkel készülünk az önkéntes találkozónkra, így a táborok után, hogy találkozzunk egy kicsit egymással legyünk, így kibeszéljük a táborokat, megosszuk az élményeinket, és emlékezzünk együtt, és azt is reméljük, hogy így valamikor decemberben össze fog jönni egy olyan esemény, amikor kórházba megyünk, és az ottani gyerekeknek tartunk élményterápiás tevékenységeket.
Nagy Kingával, a Juppi Camp szervezet kommunikációs szakértőjével beszélgettünk a legutóbbi projektjükről, annak miértjéről, hogyanjáról.
határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Dériné program széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit és karolja fel a kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségeket, kistelepüléseket. Elérhetővé teszi a kultúrát és minőségemelést indukál. A program immáron kiterjeszkedett Kárpátaljára. Ennek keretein belül október 14-én a Gyulai Várszínház közreműködésével meg is tartották a Karádi Zárkája című zenés előadást a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A teltházas előadás nagy sikernek örvendett. Mai adásunkban ezekről beszélgetünk Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatójával, Barta Boróka színésznővel és Béres László rendezővel.
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a tegnapira folyamán már Beregszázban láthatták az első alkotást, gyakorlatilag Káradi Zárkája zenés monodráma Barta Boróka előadásában címmel már megvolt az első, mondjuk így, hogy kárpátaljai premier, és kezdetén kicsit beszéljünk ennek a programnak a hátteréről, hogyan is kerül hozzánk ez alkalommal ez a fajta előadás. A Dériné program keretében a Gyulai Várszínház vendégelőadását láthatják a kárpátaljai nézők.
Több szempontból volt örömteli tegnap a Beregszászi Színház számára az, hogy a Karádi Zárkája című előadás itt Beregszászban bemutatkozhatott. Egyrészt egy kitűnő előadásnak lehettünk élvezői, a nézői visszajelzés alapján is elmondhatjuk, hogy egyrészt 74 pótszéket kellett betennünk, tehát az érdeklődés a színház, a magyar nyelvű színházi kultúra iránt hál' Istennek továbbra is töretlen. Másrészt valóban csodálatos minőségi élménnyel gazdagodtak azok, akik a színház mellett döntöttek tegnap. A következő pozitívum a sorban az az, hogy bár nagyon szeretjük a saját előadásainkat, de vendégelőadók érkeztek hozzánk, nem is akárhonnan, külhonból ugyancsak. Mindig ad egy kis plusz jelentés, többletjelentés számunkra az, amikor több száz kilométert vállalva onnan a messzeségből is magyar színházi előadóként érkeznek hozzánk vendégek. Köszönöm minden is Borókának és Lacinak, illetve Zoltánnak, aki a zongoristája volt az előadásnak tegnap, hogy vállalták egyrészt az utat a háborús helyzetet megélő kárpátaljai magyar közösséghez, másrészt, hogy érezhetjük ennek a perspektíváját, ennek a távlatát, hogy ilyen messziségben is foglalkoznak magyar nyelvű színházzal. Összekapcsolódtunk, egységben voltunk, érezhettük azt, hogy sokkal nagyobb a magyar kultúra, mint azt sokszor fejben látjuk vagy érezzük, és akkor nézzük azt, hogy mi is állt e mögött, kik voltak azok, akik ezt a lehetőséget számunkra biztosították, ez nem más, mint a Dériné program, amely magyarországi kiterjesztésű színházi kormányzati program. Több ezer előadást több száz játszóhelyen biztosítanak évente. Minőségi programot garantálva nem csak a nagyvárosi nézők, hanem akár kisebb településen élők számára. Ez a program a Beregszászi Színház megkeresésére Kisdomokos Márk igazgató vezetésével úgy döntött, hogy egy picit előrehozzák a külhoni terjeszkedésüket, és elsőként hivatalosan Kárpátalján megkezdik működésüket. A Beregszászi Színház lesz ennek a programnak a helyi koordinátora. Nem csak a Beregszászi székhelyen örülhetnek majd a magyar nézők ezeknek az előadásoknak, hanem további kárpátaljai magyar lakta régiókba is igyekszünk a technikai műszaki adottságoknak megfelelően elvinni egy-egy előadást. Az első ilyen előadás a Karádi Zárkája ilyen értelemben Kárpátalján, és rögtön visszük is tovább, nem csak a beregszászi nézőket örvendeztetjük meg vele, hanem így kerül el a Munkácsy Mihály Magyar Ház színpadára a darab, ahol a befogadóhely mellett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség társszervezésében kerül bemutatásra az előadás.
Ez az előadás nem az első, hát tucat részét tartja éppen most, ha igen, minden igaz, akkor 45 és 50 közé satszolják a bemutatott alkotásnak a darabszámát. Mit kell tudnunk az alapműről, és talán azt gondolom, a mai világban egy monodrámát rendezni nem egy egyszerű kihívás, mert nagyon impulzusokban gazdag világot élünk, és amikor nem 30-20-25 személy rohangál a színpadon, és ez is tud érdekes tenni, az viszont már valóban a művészetnek a csúcsa, hogy egy ember egy zongoristával gyakorlatilag egy lehengerlő nagy alkotás mutat be. Ez egy nagy kihívás, azon minden rendező számára.
Igen, az előadásnak az előtörténete, a felségemmel, Boróval mi kb. 8-10 éve gondolkoztunk már azon, hogy a Karádi életéből szeretnénk egy előadást létrehozni. Az igazság, hogy egy jó ideig, mivel hogy nem akartunk csak egy sima egyszerű sanzonestet, jó darabig nem találtunk rajta fogást. És félre is tettük, aztán egy másik darabnak láttunk neki. Majd többször játszva a Gyulai Várszínházban, az ottani igazgató Elek Tibor, a barátunk javasolta nekünk, hogy ő tud valakit, aki esetleg írna számunkra a Karádi életéből egy darabot. Ő a Darvasi László, ugye hát az, gondolom, hogy azért a magyar nyelvű hallgatóknak nem kell bemutatni a Darvasi Lászlót. Ő egy novellájából tulajdonképpen számunkra adaptált egyfajta monodrámát. A története viszont ennek az, hogy ő csak a szöveget írta meg, és időnként jelezte, hogy egy pár helyen oda majd zenét lehet enni. És akkor mi Boróval otthon, még a teraszunkon, vagy 2-3 hétig hallgattuk az összes Karádi által énekelt dalt, és gondolkoztunk, hogy ide ez lenne, oda az lenne, és tulajdonképpen így született meg a Karádi zárkája című adás, amelynek a témája a Karádi, ugye a II. Világháború alatt a Gestapo börtönében volt, vagy körülbelül 3 hónapig, oda volt bezárva, ahol kinozták, vallatták, és hát azt is lehet tudni, hogy a kiskatonák időnként a napi cigarettaadaghoz megkapták a magánzárkának a kulcsát, tehát hogy eszméltem, amin a Karádi átment, és tulajdonképpen erről a periódusáról szól a darab, ahol egyszerre a dívaságnak a kérdése, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Karádi ő maga egy díva volt, de tulajdonképpen fogja volt ennek a dívaságnak. Ő egyszerre volt itt a darabban a fogoly, ugyanakkor meg a saját dívaságának a fogja, és hát ezt a témát járja körül a mi eladásunk, és hát az bizony nem könnyű egy színésznőnek 60 percen keresztül egyedül a színpadon fenntartani a nézők figyelmét. És hát ez már itt a Boró.
Igen, az ő asztalány. Mesélj kerül a kihívásról. Az első alkotásokban mi volt a legnehezebb? Akár az azonosulásban, illetve a fenntartásban, a figyelem fenntartásban is.
Hát monodrámát az nagy kihívás egy színésznek. A lényeg az, hogy legalábbis én úgy fogom fel ezt az egészet, hogy ez egy edzés a színész számára. Egy olyan periódusban kezdtem egyéni előadásokat játszani, amikor a színházban nem volt annyira sok dolgom. Ugye van 3 lányom, és voltak kieséseim, ugye gyereknevelésem voltam, és amikor visszatértem, akkor hát egy kicsit mellőzve éreztem magam a színházamban, és akkor született meg ez az ötlet otthon Lacival, hogy akkor vágjunk neki egyéni előadásoknak. Először a Ma este Lola Blaut vittük színre, és akkor utána vágtunk neki a Karádi zárkájának. Minden esetre, hát ez egy teljesen más történet, mint amikor az ember partnerekkel játszik. Itt teljes mértékben magamra vagyok utalva. A zongorista ugye néha segít, de hát ő nekem végszót nem ad, vagy nem ment ki a bajból.
A kínos helyzetekből.
A kínos helyzetekből, igen. De hát ez egy gyönyörű feladat volt. Hát elképzeltük Darvasi Lacin keresztül, vagy az ő segítségével, hogy hogy élhette meg Karádi ezeket a börtönben töltött napokat, hogy egy híres színésznő, akinek mindene megvan, aki körül van rajongva, akinek van egy gyönyörű karrierje, egy olyan helyzetbe kerül, hogy naponta megverik, kínozzák, hogy mi történhet ott vele, hogy akkor ő, mint egy érzékeny ember, egy törékeny nő, hogy tud kiverekedni ebből a helyzetből, és úgy van felépítve az előadás, hogy ő ezt egy szerepként éli meg benne a börtönben, hogy eljátsza ezt a szerepet, hogy akkor őt most itt kínozzák, de ez csak egy szerep, amit meg kell csinálni, és el kell játszani. És mint tudjuk, Karádi ezt sikeres eljátszotta ezt a szerepet is. Mert hogy ő egy nagyszerű ember volt, nagyon sok zsidó embert bújtatott és segített és pénzelt annak idején.
Gyakorlatilag a monodrámák egyik sajátossága, hogy azért viszonylag elég szűk technikai háttér, illetve technikai igény is van a díszletnek a kivitelezés, és minden esetben azért egyedi, mert mégsem tudunk egy teherautónyi díszletet elvinni mindig magunkkal. Mik azok a fortélyok, amit egy monodráma esetén ki kell találni, meg kell alkotni? Mégis mi láttunk Beregszászi Színház előadásában monodrámát, és annyira érdekes volt, hogy egy darab kabáttal olyan történetet adott elő, mintha a világ legdrágább díszlet lenne a háttérben. Magyarul nagyon izgalmas fogásokkal is képesek a rendezők ebben az esetben. Itt miről van szó? Mi van a háttérben?
Tulajdonképpen most egy kis utazó színház vagyunk, hiszen egy városi terepjáróban 3-an utazunk, ugye a művésznő, a zongorista, és akkor én magam, aki időnként sofőrként, díszlet munkásként, hangosító, világosítóként is működök, meg hát igazából 3-an együtt szereljük a díszletet, rakjuk össze, és hát itt azért gyorsan meg is említeném az eladásunk díszletjelmeztervezőjét, a Márton Erikát, akinek a nevéhez kötődik ez a fantasztikus díszlet. Egy olyan díszletet kértem én tőle, ami egyszerre úgy indul, mint egy kocsma hangulat, egy bár hangulat, és ami aztán átalakul egy fogdává. Ez volt egyrészt a művészi felkérés vagy igény felé, ugyanakkor meg a technikai igény az, hogy jó, és mindez férjen be egy kis kocsiba. És akkor hosszú ideig gondolkozott, majd meglepetésünkre egy kockát küldött, amelyről 40 áll mikrofon, ilyen régi hatású fal mikrofon lóg le, amelyek egyszerre adnak egy ilyen várhangulatot, ugyanakkor meg a adás folyamán ezek a mikrofonokat Boró bent a kockában, onnan ki sem mozdul, leengedi egy mozdulattal, és akkor ezek meg átvedlenek ezeknek a kötelei tulajdonképpen a zárkának vagy a vasrácsaival. Amikor megkaptuk ezt a díszletet, akkor álltam, vakartam a fejemet, megnéztünk egymásra Boróval, hogy most ez mi lesz. Igen, mert hogy nagyon nem ilyenre gondoltunk, és aztán utána, hál' Istennek, lenyeltem azt, amit gondoltam, és egyszer csak összeszedtük, és azt mondtuk, hogy zseniális. Mint ahogy azóta is áldjuk. Nyilván ez azzal jár, hogy hát előtte legalább egy órát szereljük, és akkor a kiskocsiba befektetett vasúdakból, meg vassarkakból egyszer csak kialakul egy ilyen, azt gondolom, hogy egy elég mutatós, és ráadásul meg színházi szempontból egy nagyon-nagyon jól működő díszlet. És hát ugye ez meg Boró tudja mondani, hogy mennyit mint kötözgetjük, különböző kötési technikákat tanul, tanult meg, hogy le is essen, de ne is essen le.
Leereszkedjen, aztán leessen. Nem egyszerű.
Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy láttunk már a Beregszászi Színházban mobilis díszletet, de amikor megláttam az előadás díszletét készen, akkor úgy éreztem, mintha a bűvész cilinderéből húztak volna elő eszközöket, és kérdeztem, hogy biztos, hogy csak ezzel az egy járművel jöttetek át.
Igen.
Kérdeztem, hogy még egy teherjármű is érkezett, nem arról volt szó, csak egy járművel jöttetek, úgyhogy valóban azt hiszem, hogy ahogy belép a néző, és meglátja a színpadon az előadás összképét, már megindulhat a varázslat, és egyfajta utazás.
És ha szabad, Boró, mondd el a második vagy harmadik előadásunkat, amikor...
Igen, azt kell tudni, hogy az előadás elején fent vannak a mikrofonok, az első 3 perc után leengedem, de nem esnek le egészen csak a föld felett, ugye egész előadás alatt úgy vannak, játszom velük, különböző dolgokat csinálok a mikrofonokkal, és akkor az utolsó percben leesik, és volt egy előadás Vásárhelyen, amikor rosszul kötöztük meg a mikrofonokat, és az első 3 percben lezuhant az összes, és nekem le kellett játszanom az előadást, tehát leimprovizáltam.
Újra tervezés, hogy a GPS mondaná ezt.
Igen, újra terveztem, ott 2 másodperc alatt leimprovizáltam az előadást, és működött. Az volt a jó, hogy működött, a nézők azt hitték, hogy ez így kell történjen.
Erre szoktam azt mondani, hogy ha tekintettel ölni lehetne, akkor én valószínűleg már férként nem léteznék, mert hogy természetesen csak én láttam a Boró abban a pillanatban, hogy lezuhantak a mikrofonok, hogy felnézett a hangosító, világosító fülke felé, és éreztem, hogy én most valószínűleg, hogy meg fogok semmisülni.
Erről még beszélünk. Ez volt a személyben, drágám, erről még beszélünk. Vacsi nem lesz. Amikor határon túli régióból érkeznek, és Erdőországnak a szívéből érkeznek hozzánk, akkor azt gondolom, sok elmondás szerint van egyfajta itthon vagyunk életérzés. Mit tapasztalnak egy nap után itt Kárpátalján? Mik azok az életérzések, amelyek így átjönnek ebben az élethelyzetben?
Pontosan ezt, amit megfogalmaztál, hogy itthon vagyunk egyikünk. Ugye mi Székelyföldön, Gyergyószent Miklóson élünk Boróval. Boró Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház színésznője jelenleg is. A zongorista és én pedig mi a Kolozsvári Magyar Operában dolgozunk. De egyből, ahogyan a nézők jöttek be, meg hát amikor Edináig fogadtak, azt éreztem, hogy itthon vagyunk. Egyébként nagyon hasonló, azt gondolom, a kárpátaljai és a székelyföldi létezés, gondolkodás, meg hát én mélységesen csodálom azt, amit most a Beregszászi Színház tesz. Mi nagyon régről ismerjük, tehát a Beregszászi Színház történetét, még a kezdeti korszakból, tehát a Vidnyánszky Attilával.
Nagyon sok előadást láttunk annak idején a 90-es, 2000-es években.
És a Gyergyói Figura Stúdió Színház hosszú ideig nagyon hasonlóan működött. Én ott 8 évet voltam igazgató is, Bor is, utána jött Sepsi Szent Györgyről, ahol hasonlóan együtt szereltük a díszletet, a színészek hordtuk, cipeltük, mostuha körülmények közepette. Itt most meg azt látom, hogy ráadásul ebben az áldatlan állapotban, ami itt most ugye a háborús helyzet, az hát emberségből példamutatást kaptunk. Olyan köszönjük szeretettel szépen fogadtak minket a teljes Beregszászi Színház társulata, akik itthon tudtak lenni, és olyan kedvességgel, emberséggel, amire hát azt gondolom, hogy hosszú ideig emlékezni fogunk, és kifejezetten példaértékű. Köszönjük szépen.
Mai adásunkban Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatójával, Barta Boróka színésznővel és Béres László rendezővel beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély 6. alkalommal szervezik meg a Mentés másként pedagógiai konferenciát, amelynek idei kulcsszavai a szolidaritás és az öngondoskodás. A konferencián a pedagógia számos problémás aspektusát körbejárják a meghívott vendégek segítségével, műhelyfoglalkozásokon és kerekasztal beszélgetéseken. Mindenről Billy Bók Karola szervező mesélt nekünk a konferenciát beharangozó sajtótájékoztatón. A riporter Mihály Kótihamér.
Billy Bók Karolával beszélgetünk, aki a Mentés másként pedagógiai konferenciának az egyik szervezője. Hogyan indult el a Mentés másként konferencia ezelőtt 6 évvel? Mi volt a kiinduló pont, és hogyan fejlődött tovább az elmúlt évek során?
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatóságot. A Mentés másként konferencia egy picivel több, mint 6 évvel kezdődött, ugyanis ki kellett hagyjunk egy évszünetet az évről évre megrendezett konferenciák között, mivel hogy szervezetépítésben és valójában tényleg egy kicsit a koncepció újragondolásán dolgoztunk, de nagyon örülünk, hogy meg tudtuk szervezni a 6. konferenciát is, és tavaly tényleg újra gondoltuk, hogy szükség van erre a konferenciára az erdélyi magyar oktatási közösségben, és arra a válaszra jutottunk, megkérdezve többeket, régi vendégeinket, hogy nagyon is igény van rá. Mégpedig azért, mert hát ezzel be is lengetném az idei konferencia tematikáját. Az idei konferencia a szolidaritásról, a gondoskodásról és az öngondoskodásról fog szólni.
Azt hiszem, hogy ebben keresendő az, hogy miért vannak évről évre visszajáró meghívottaink és résztvevőink, mivel hogy aki eljön erre a konferenciára, az megérzi a közösség erejét, és az oktatási szakemberek között egy olyan beszélgetési felület alakul ki a konferencián, ami szerintem kevés helyen, vagyis amit én kevés helyen tapasztaltam, minden konferencia után eldöntöm, hogy alig várom, hogy taníthassak. A téma nyomán rendezzük minden évben az előadásainkat és a műhelyeket tematikus blokkokban. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy az idei konferencián minél többen tudják megosztani a saját oktatási tapasztalataikat, vagy ha még egyetemisták, akkor az eddigi tapasztalataikat, milyen oktatásban, milyen iskolából jönnek, min szeretnének változtatni, vagy halljanak a kritikai pedagógiának az alapelveiről, amelyek szerint majd ők visszakerülhetnek ebbe az oktatási rendszerbe. Idén a három műhelyblokkal készülünk, éppen azért, hogy legyen felület arra, hogy minél többen tudjanak beszélgetni egymással, ezért a konferencia nyitó programja és záró programja is egy-egy kerekasztal beszélgetés lesz. Péntek délután a nyitó kerekasztal a szexuális nevelés témájáról fog szólni, amit azt hiszem, hogy minden évben feldolgoztunk, hiszen nagyon nagy szükségnél látnánk az oktatási rendszerben, és folyton felvetődik a kérdés, még azok között is, akik szerint nagyon fontos a szexuális nevelés, hogy pedagógusként, segítő szakemberként mikor és hogyan kell ezt elkezdeni, hiszen nem hiszem, hogy kell szülőknek magyarázzam azt, hogy egy kisgyerek mennyire érdeklődik a saját teste iránt, és valójában a neveléssel együtt már el kell kezdeni beszélni arról, hogy mi van a testeddel, mi történik, kit engedsz közel a testedhez, és mire mondasz nemet. És ezért nagyon fontosnak találtuk, hogy ezt a témát hozzuk be, a hogyan kell kezdeni beszélni a szexuális nevelésről az oktatási intézményeken belül. Erre a kerekasztalra különböző szakembereket hívtunk meg, iskolai tanácsadót, Csiszér Zsuzsát a Bolyai Farkas Elméleti Liceumtól, a Keritesnál dolgozó szociális munkás szakembert és szexuális nevelés műhelyeket tartó szakembert, Csutka Melindát, valamint a visszatérő vendégeinket a Magyarországi Nane és Patent Egyesülettől, Kajos Rebeka Dórát, akik prevencióval foglalkoznak az egyesületen belül. A beszélgetést László Éva fogja moderálni, aki a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatója. És a vasárnapi záróesemény kerekasztalt is hadd mondjam el, ami már az oktatási intézmény vezetők között fog lejátszódni. Ezeket a kerekasztalokat mi úgy képzeljük el, hogy nem csak a meghívottak fognak beszélni alatta, hanem a közönségből is saját tapasztalatokkal jöhetnek az emberek. Rengeteg igazgatót megkerestünk, és sokan sajnos fájó szívvel, de vissza kellett mondják. Végül úgy alakult a kerekasztalunk, hogy igazgatóink lesznek a Kolozsvári Talentum Református Iskolától, a kolozsvári Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájától, és a Sepsiszentgyörgyi bölcsöde igazgatója jön el, aki a Gödri Ferenc általános iskolát is képviselni fogja. Moderálni fog I. és Magda, szintén a Bábesbolyai Tudományegyetem pedagógiai intézetének oktatója. A konferencia végéről is beszéltem, tehát el kell most itt mondjam, hogy egy meglepetés záró eseményünk is lesz. Nagyon szeretem minden konferenciában azt, hogy a legvégén mindenki összegyűl, és általában annyira kedvesek a vendégeink, hogy sütiket is szoktak hozni, és saját készítésű, tehát egy ilyen, már egy három nap után egy ilyen nagyon összeszokott beszélgetés alakul ki.
Az elmúlt években mi volt az az esemény vagy eredmény, amit elértetek, amire különösen büszkék vagytok, vagy különösen nagy élmény volt megszervezni egy műhelyt, előadást? Van ilyen, amit fel tudsz idézni?
Összességében nem tudom, hogy melyik évben történt, de az egy nagyon fontos előrelépés volt, amikor a konferencia hatására, vagy a mentés másként csoport tevékenységének hatására a Bábesbolyai Tudományegyetem pedagógus képzésébe beemelték a gyermekvédelem és a gyermekjogokkal kapcsolatos tantárgyat, amit úgy tudom, hogy a mesterképzésen vehetnek fel opcionálisan a diákok. Nagyon hiánypótlónak éreztük ezt, hiszen olyan dolgokról kell itt beszélni, mint hát egyáltalán a diákok mennyire vannak tisztában a jogaikkal az iskolában, mennyire vannak tisztában azzal, hogy például nyilvános eseményeken, ünnepségeken valójában csak az ő beleegyezésükkel vihetni el őket az iskola, akár szerepelni, akár csak kiállítani oda őket, de itt beszélnünk kell arról is, hogy egy diák is mondjuk harcolhat azért, és kérheti, nem tudom, hogy az ő feladata-e, de hogy érezze, hogy joga van ahhoz, hogy például az iskolához iskolabusz vigye el, vagy legyen az ő útvonalán iskolabusz, és nagyon hasonló kérdések. A tanárok kell tudják azt, hogyha egy diák valamilyen ellenelkövetett visszaéléssel fordul hozzájuk, akkor hogyan kell erre reagálni, és ez mind-mind a gyerekjogok kérdésköréhez tartozik.
Az idei konferenciának fontos dizájneleme a promóanyagokban a pókháló. Hogyan kapcsolódik ez a mentés másként konferenciához, a pedagógiához és ahhoz, amit ti tevékenykedtek az elmúlt években?
A pókhálót, hát nagyon régóta használjuk a hálózatosodást, mi is itt gondolunk a konferenciára, hogy minden meghívottal, meghívott intézménnyel valójában egy hálót szövünk, építünk ki, ami azt jelenti, hogy egymásra is számíthatunk, kiegészítjük egymás munkáját, de valójában ez a háló egy társadalmi háló azok számára, akinek szükségük van erre. A társadalmi háló ki kell fogja mindazokat, akik a tagjai. Hálóba egyszerre van benne az állam és minden intézménye, az oktatási, az egészségügyi, a szociális, és ezeknek, és mindenféle egyesület, NGO egészíti ki ezt az egész állami rendszert, és azért van rá szükség, hogy mindenki egy biztonságos közösségbe élhessen. A konferencián azért is hangsúlyozzuk ezt, hogy ahhoz, hogy ez létrejöhessen, elengedhetetlen a szolidaritás egymás között.
Említettétek, hogy a műhelyekre regisztrálni kell, és meghatározott létszámban tudtok csak jelentkezőket fogadni. Hogyan lehet regisztrálni, és hol találnak erről információt a hallgatók?
A regisztrációs felületet mindig megosszuk a Mentés másként pedagógia Facebook oldalán, illetve a weboldalra is felszokott kerülni. Egy regisztrációs űrlapot kell kitölteni, ahol megjelenik minden műhely, minden program. Az is megjelenik, hogy mennyi a maximális létszám, általában 10 és 25 között alakul, de volt már olyan műhelyünk, amelyikre akárhányan mehettek. Tehát ezeket megosztjuk ezeken az internetes felületeken, és a plakáton, amit fotó alapon rakunk fel, szintén Facebookra, meg weboldalra, és talán egy-egy városba is, iskolai intézményekbe ki tudjuk függeszteni, lesz egy QR kód, ahol szintén megtalálható a regisztrációs űrlap.
Mai adásunkban Billy Bog Karolával, a 6. Mentés másként pedagógia konferencia szervezőjével beszélgettünk a kezdeményezésről, amely az elmúlt években töretlenül dolgozik a romániai oktatási rendszer jobbátételén. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.